kegyelem néked és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Áldjátok az Urat minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad lelkem az Urat. Amen. Testvéreim, keresztelőre készülve 431. énekünket keresünk meg, és énekeljük el. Tiszteletünk, foglaljuk el helyünket mindannyian. 269. énekünket keressük meg, első és ötödik verszakát énekeljük ennek az énekel. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása
Jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvéreim, Istenünk igéjét olvasom, amely igét Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében találhatunk, a 11. részből, a 17-től a 24-ig terjedő versekből. A következőképpen szól Isten igéje. Ha azonban az ágak közül egyesek kitörettek, te pedig vad olajfa létedre beoltattál közéjük, és az olajfa gyökerének éltető nedvéből részesültél. Ne dicsekedj az ágakkal szemben. Ha mégis dicsekszel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Azt mondod erre, azért törettek ki azok az ágak, hogy én beoltassam. Úgy van. Azok hitetlenségük miatt törettek ki, te pedig hit által állsz. Ne légy elbizakodott, hanem félj. Mert ha Isten a természetes ágakat nem kígérte, téged sem fog kímélni. Lásd meg tehát Isten jóságát és keménységét azok iránt, akik elestek. Irántad pedig jóságát, ha megmaradsz ebben a jóságban, mert különben te is kivágadsz. Viszont ha ők nem maradtak meg a hitetlenségben, szintén beoltatnak, mert Istennek van hatalma arra, hogy ismét beoltsa őket. Hiszen ha te levágattál a természetes vad olajfáról, és a természet rendje ellenére beoltattál a szerint olajfába, akkor azok a természetes ágak mennyivel inkább be fognak oltatni saját olajfájukba. Amen. Kedves testvérek, ahogyan halljuk és olvassuk Istenünk igéjét, egyre másra azon vesszük észre magunkat, hogy mennyire modern, ahogyan az Úristen megszólít bennünket. Azért mondom, mert első hallása talán túlságosan is idegen, amit felolvastunk a Szentírásból. Első hallásra azt mondja az ember, amire néhány pillanattal ezelőtt a keresztségben is utaltunk, hogy valami fajta természeti jelenségről, egészen egyszerűen biológiáról beszélne az apostol, valami fajta kertészkedésről, és joggal adódik minden ember életében a kérdés, hogy na jó, jó, de ennek mi köze van a vasárnapi istentisztelethez? Mi köze van Krisztus Jézushoz? És mégis azt kell mondanom, testvéreim, hogy nagyon modern és nagyon érthető a Szentírás, amikor megszólal és megszólít bennünket. Ma leginkább arra bátorítják és arra ösztönzik egykori tanáraim, a felnövekvő generációkat, a teológusokat, hogy egyre több képben beszéljenek, mert a képes beszédet értik az emberek. Megvan ennek a szakkifejezése is, egyik elhunyt lelkipásztor testvérem, oly Istentől oly megáldottan művelte mindezt, szakkifejezése pedig az, hogy az emberek asszociációs bázisához tud nyúlni, hogy képeket tud képekkel társítani. Mégis ez a felolvasott ige, amikor a képet elmondja, akkor talán a háttérinformációk hiányoznak, hogy megértsük az apostol tanítását, az apostol bátorítását. Arról van szó, testvéreim, ugyanis, hogy Pál apostol, amikor a Róma beliekhez megfogalmazza ezeket az igéket, Jézus Krisztusnak az üzenetét, egy sajátos történelmi helyzet van, és azt mondják egyesek, hogy ennek a levélnek, 16 részből álló levélnek a legfontosabb kérdése és a legfontosabb mondani valója a 9-11. Fejezetekben van. Ez pedig az apostol vívódása, az apostol tusája, abban a tusában, hogy ő tulajdonképpen kicsoda. Elmondja korábban ebben a részben, hogy ő Benyámin törzséből származó, ő test szerint Izrael népét gyarapító férfi. És látja lelkileg azt, ahogyan a zsidóság egykor elutasította Jézus Krisztust, nemet mondott a megváltás csodájára, és ebben őrlődik, és ebben vívódik, és a hatalmas kérdése az az apostolnak, hogy akkor hogyan tovább? Mi lesz Izraellel, és mi lesz a keresztényekkel? Mi lesz az egykoriakkal, és mi lesz a magyarokkal? Hogyan is állunk avval a kérdéssel, hogy törzs, gyökérzet, és hogyan állunk avval a kérdéssel, hogy ágak és lomb? Sőt, az ő történelmi helyzetét az is bonyolítja, hogy a római gyülekezetben volt egy rendelet, egy Claudusi rendelet, amely a zsidóságot elüldözte, kitaszította Rómából, és ezt a rendeletet Pál apostol idejében visszavonták. És ahogyan megérkeznek vissza a Rómába, az egykori zsidók egyre többen lesznek közülük keresztyénné. És ahogyan bekapcsolódnak a gyülekezet életébe, a gyülekezeten belüli feszültségek is megjelennek. Ki a fontosabb? Ki a nagyobb? Kire büszkébb az Isten? Kivel vállalhatok én közösséget? Vajon végzetes-e Istennek az elvetése? Vagy pedig, ahogyan olvassuk majd itt ebben az igében, a 11. résznek az utolsó verseiben, az apostol megfogalmazza, és mit jelent az a mondat, hogy és üdvözülni fog az egész Izrael. Pál apostol saját népét olajfának nevezi, és a kép itt kezd el kibomlani számunkra. Méghozzá szelíd olajfának nevezi. Tudjuk jól az Ószövetség világából, hogy az olajfa valóban Izraelnek az egyik jelképe volt, Jeremiás próféta, vagy éppen Hósás próféta is így beszél az ő népéről jelképesen. És van egy másik kép, ezt csak azért mondom, most itt nem szerepel, hogy tudjuk, ez pedig a szőlő. Maga a szőlő tőke, a szőlő vesszők képe. Ézsaiás próféta 5. része beszél erről nagyon részletesen, hogy szőlője volt az én uramnak, és ez a szőlő elvadult. És tudjuk azt is csak a szőlő motívumról még egy kép, hogy a templom ajtaján egy hatalmas szőlő motívum volt, amit a megszálló római hatalmak levertek, és helyette pedig a sas tették oda. Azaz, az olajfák példázatában a gyökér, a törzs és az ágak összefüggésében Istenről és az ő egykori és mai népéről beszél. És nagyon határozottan azt mondja az apostol, hogy az Úr ültette ezt az olajfát. Olvastuk éppen a szerdai bibliaórán a 9. résznek az első verseiben. Elhangzik Mózes 2. könyvében a fáraó előtti beszélgetésben a kijelentés, hogy elsőszülöttem Izrael, így szól az Úr. De ugyanakkor Pál apostol elmondja, nagyon határozottan kijelenti, hogy ennek az olajfának egyes ágai, mivel elszáradtak és mivel gyümölcsöt nem hoztak, kitöredtek, kimetszettek. Az olajfának terméketlen ágait az Isten kimetszette. És olyan ágat oltott belé, amely ág korábban vad volt, olyan ágat oltott belé, amely korábban pogány volt. Hadd mondjam így, az Isten Jézus Krisztusban vállalta ezt a kockázatot, hogy te az ő gyermeke légy. Vállalta ezt a kockázatot, hogy bennünket, akik egykor pogányok voltunk, vállalta a kockázatot, hogy bennünket, akik egykor Isten ellenségei voltunk, vállalta a kockázatot, hogy bennünket, akik egykor a halál gyermekei voltunk, beoltott ebbe a gyökérbe Jézus Krisztus által. Hadd mondjam, talán kicsit bővebben, tegnap egy beszélgetésen vettem részt, egy presbiteri gyűlésen. Ez nem az a presbiteri gyűlés, amely itt a mi kis közösségeinkben szokott lenni, hanem valami közegyházunknak is presbiteri gyűlés, ezt tanácsülésnek hívják. 20-21 néhány tagja van, ugyanannyi lelkipásztor tagja és ugyanannyi presbiter tagja van ennek a közösségnek. És beszéltünk az Anya Szent Egyházunkról. Talán 2 óráig beszéltünk minden északpesti református egyház megyében lévő gyülekezetről. Volt, ahol csak 1-2 mondatot, volt, ahol egészen hosszan, volt, ahol 1/4 órát, volt, ahol 1/2 órát. Hol vannak örömei az egyháznak, és hol vannak feszültségei, hol vannak nehézségei az egyháznak? És testvéreim, megvallom nektek, hazafelé, ahogyan jöttem, egyedül az autóban, összefutottak a könnyeim, és sírtam. Sírtam attól, hogy mennyi mindennel megterhelt a mi 50 gyülekezetünk. Sírtam attól, hogy mennyi bűn jelenik meg az Anya Szent Egyházban. Sírtam attól, hogy lesz így jövő, hogy lesz így megtérés, hogy lesz így élet. Esperes úr azt mondta, hogy nem kívánja senkinek azokat az éjszakákat, amely éjszakákon nem tudja lehunni a szemét, hanem csak a plafont bámulja, mert annyi minden terheli, terheli és terheli. És tudjátok, már akkor is ott volt bennem ez az ige, hogy erről kell szolgálnom ma. Ott volt bennem a lemetszett olajfának a története. És ott volt bennem az a történet, hogy ennek ellenére, minden gyümölcstelensége, minden lehetetlensége ellenére az egyház nem csak az, amit most látunk, hanem az egyház az Jézus Krisztusnak a teste. Hogy a jövője nem abban van, hogy hogyan viselkedik egyik vagy másik ember, hanem a jövője abban van, hogy mennyire vagyunk hűségesek Jézus Krisztushoz. És rácsodálkoztam arra, testvérek, hogy ennek a gyönyörűséges egyháznak, Jézus Krisztus testének én is tagja lehetek. Én egy egykori vadvessző. Én, aki egykor nem is ismertem, nem tudtam ki az én személyes megváltóm. A szüleim megpróbálták mindig felmutatni, odaélni elénk, az öcsém és elém, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Nem takarták el, teljesen nyilvánvaló volt. Úgy éltek, ahogyan Pál apostol beszélt, minthogyha közöttünk feszítették volna meg Jézus Krisztust, és mégis vadnak éreztem magam. Nem a természetem volt vad, én nem firkáltam falakat, nem bontottam le templomajtókat, nem vittem el csatorna fedeleket, nem így voltam vad, hanem Istentől távol éltem. És mégis vállalta Isten azt a kockázatot, hogy most itt állhatok előttetek. Vállalta Isten azt a kockázatot, hogy te is itt lehetsz. Vállalta Isten a kockázatot, hogy te is táplált adsz a gyökérből. Te is életadó nedveket kapsz, ezt mondja az ige, a törzsön keresztül. És azt mondja néhány magyarázó, hogy Pál apostol idejében az olajligeteknek a legnagyobb száma egyébként Hellászban, a görög birodalomban volt, és ott bizony-bizony így frissítették az olajfa ültetvényeket, hogy beoltottak vad vesszőt a nemes törzsbe, és az életadó nedveken keresztül megnemesedett a vessző. Arról beszélünk, testvérek itt a mi közösségünkben, gyülekezetünkben, hogy ki a református, hogy ki honnan jön, beszéljünk arról, hogy beoltattunk mindannyian ebbe a törzsbe, beoltattunk mindannyian ebbe a gyökérzetbe, és mondjuk ki mindannyian, hogy nem tudunk a gyökér nélkül élni. És legyünk büszkék a mi gyökereinkre. Legyünk büszkék azokra, akik előttünk járták ezt az utat. Legyünk büszkék azokra, akik ugyanígy olvasták ezt az igét. Legyünk büszkék azokra, akik hirdették ezt az igét. Nehogy azt gondoljuk, hogy velünk kezdődött minden. Ez legalább ekkora kísértés. Azt mondani, hogy csak én, velem kezdődött minden. Az apostol figyelmezteti az egykori zsidó keresztényeket, és az apostol figyelmeztet bennünket, hogy ne légy elbizakodott. Ismerd meg azt, hogy honnan jöttél, és ismerd meg azt, hogy te ki vagy. Ismerd meg ennek a fának a csodálatos gyökerét, és ismerd meg ennek a fának a csodálatos törzsét. Ne gondold, hogy az a néhány percnyi élet, amit ott az évgyűrűk jelentenek majd az Anyaszentegyházon, ez a néhány percnyi élet, ez minden. Hiszen Isten még a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat teremteni. Olvassuk az igében. Ismerd meg a gyökeret! És szinte már ott érezzük magunkat, advent üzeneténél, úgy 10 évvel ezelőtt adventben egy hollandiai közösség hívott meg egy szolgálatra, még Szokolyáról, Szokolyai gyülekezetünknek a testvér közösségéről beszéltünk. Az volt a nagy kérdés, hogy mit vigyünk ajándékba. És hát gondolkodtunk, hogy vigyünk valami hungarikumot, de hát azt már vittünk sokszor. Aztán valaki azt mondta, hogy vigyünk valami szokolyai jellegzetességet. Kontrázott az illető, hogy hát tán vittünk egy tulipános ládát, az is ott van a templomba. Itt valaki odaadta a padlásról. Ott van. Mit vigyünk? És eszébe jutott valakinek, hogy a természetben gyönyörűséges képződmények vannak. Vittünk egy darab gyökeret, amit az Úristen formált meg, olyan szépnek, egyszerűnek. Volt annak egy képi hatása is, már nem tudom pontosan, hogy mi volt, de egy darab gyökér volt. És emlékszem, hogy amikor átadtam ezt a darab gyökeret, akkor azt mondtam, olvassuk Ézsaiás prófétát, hogy vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, és hajtás sarjad az ő gyökeréről. Vagy másutt, ugyanebben a fejezetben, azon a napon Isai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek, mert zászlóként magaslik ki a népek közül. A Jelenések könyvében pedig ezt olvassuk, ne sírj, győzött Júda törzséből való oroszlán, Dávid gyökere, és felnyitja a könyvet és a 7 pecsétet. Másút így olvassuk, én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága, ama fényes hajnalcsillag. Mert Jézus mondja magáról, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. És Jézus János evangélium a 15. részében pedig így fogalmaz. Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővessző. Igen, testvérek, ismerjük meg a gyökeret. És ha megismertük a gyökeret, akkor ebben mélyedjünk el. Arra bátorít bennünket az apostol, hogy nem csak a hitre jutás fontos feladata a keresztény embernek, hanem a hitben való megmaradás, a hitben való megtartatás és megállás. Vajon fontos-e ez számodra? Fontos-e számodra a növekedés az Isten ismeretében és a szeretetben? Az, hogy elfogadod őt megváltódnak, életed visszavonhatatlan eseménye és pillanata. De vajon megmaradsz-e benne? Mert az apostol nagyon keményen szól ebben a kérdésben. Hogy mered azt gondolni, te egykori és mai keresztény ember, ha Istennek volt arra hatalma, hogy a nemes vesszőt kimetsze a törzsről, és odahányja a tűzre? Hogy mered azt gondolni, hogy veled ez nem történhet meg, ha nem maradsz a tőkén, és nem hozol gyümölcsöt? Ha elfogadod azt, hogy a gyökér táplál, akkor olyanná lehet az életed, az egész életed, nem csak egy perce, nem csak egy órája, nem csak egy áhítatos hete, mondja a zsoltáros, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Olyan lesz, amely meghozza mindig idejében a gyümölcsét, amely nem lesz elbizakodott és nem lesz kicsinyhitű, hanem elmélyed Isten ismeretében. Hát erre hív, és erre vár bennünket, ami megváltunk, Jézus Krisztus. Amen. Jöjjetek, testvéreim, fennállva válaszoljunk az igére, énekeljük el 394. dicséretünk első és 8. verszakát.
Tér magadhoz, drága Sihon, van még néked Istened, ki atyádként. Meg veled, azt büntetik itt szeret, másképp ő nem is tehet. Sihon ezt hát jól gondolt meg, szabhatárt búst gyötrelmednek. Angyalok, ti fényes lelkek, zengjetek víg éneket, mert már biztos révbe tért meg, kid búj szélvész hányt vetett, már meggyőzte a halált, Istenéhez égbe szállt. Sihon honnan szám kivetni, nem fog téged soha senki.
Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztusban. Hálaadással köszönjük meg neked mai vasárnapunkat. Köszönjük neked ezt a példázatot, ezt a képet, amely jól tudjuk, hogy immáron nem másról beszél, hanem rólunk. Rólunk, a mi egyházunkról, a mi gyülekezetünkről, rólunk, a te választott gyermekeidről. Kérünk téged, Urunk Istenünk, engedd, hogy növekedjünk a te ismeretedben. Engedd, hogy növekedjünk a szeretetben. Engedd, hogy eljuthassunk Jézus Krisztus megismerésének teljességére, és hogy közösségünk legyen minden földön, mind oda átvéled. Így imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünk minden tagjáért, kicsinyekért és nagyokért egyaránt. Imádkozunk hozzád, Urunk, a megkeresztelt gyermekért és családjáért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért. Te vigasztald és te erősítsd gyászoló testvéreinket. Imádkozunk hozzád, Urunk, a vizsgákra készülőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, délutáni szolgálatunkért, együttlétünkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi egyházunkért. Imádkozunk hozzád, egyházunk vezetőiért és vezetettjeiért. Imádkozunk, Urunk, hogy a kívánság ne legyen bűnné a mi életünkben. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem testvéreimnek ma délutáni alkalmunkat. Verőcei testvérgyülekezetünk ma délután 3-ra, találkozóra, istentiszteletre hívott bennünket. Az elmúlt napokban, szerdán elég kevesen voltunk, még a jelentkezők, mára 25-en, 26-an fogunk menni a verőcei gyülekezetbe. Hirdetem, hogy az indulás Pomázról, tehát nem a pomázi érkezés, hanem a Pomázról való indulás 14 órakor lesz. Két autóval menjünk, és egy kis busszal, a kis busznak a költsége 500 forint lesz személyenként. Jövő héten, hétfőn, 9:30-tól babamama kör lesz a pomázi gyülekezetben, és szeretettel hívunk és várunk mindenkit itt Csobánkán estéről estére. 18 órakor lesz imaházunkban minden este evangelizációs szolgálat Szabó Gábor Ferenc, Őrszent Miklósi református lelkipásztor szolgálatával. Hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 18 órakor evangelizáció lesz itt gyülekezetünkben, településünkön. A kiáratnál elhelyeztünk sok-sok kis szóróanyagot, hívogassunk és bátorítsunk másokat is ezen az alkalmon való részvételre. Hétfőn 19 órakor lesz énekkari próbánk, pénteken 19 órakor pedig ifjúsági bibliaórát tartunk. Reánk következő vasárnap 9 órakor, advent első vasárnapján ünnepi istentiszteletet tartunk úrvacsorai közösséggel Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon. A jövő hét vasárnapi istentisztelet után Pomázon gyermekmunkás megbeszélést fogunk tartani. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy halottunk van 2010. november 4-én, életének 87. évében elhunyt idős Málik Gyula testvérünk, Temetése 2010. november 18-án 11 órakor volt pomázi temetőnkben. Az Úristen adjon vigasztalást gyászoló testvéreinknek. Szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának azokat az adományokat, melyekkel a múlt vasárnapi presbiteri konferenciánkat támogatták. Az Úristen áldjon meg minden adakozó testvért, süteménnyel bátorító és buzdító asszonytestvért is. Hirdetem, hogy 2010. november 27-én 10 órakor egyházmegyei presbiteri konferencia lesz Fóton, Tokodi Attila és Benke György testvéreink előadásával. Tokodi Attila a Hévíz Györki gyülekezet gondnok presbitere, Benke György testvérünk pedig Verőcei, úgyhogy ma találkozunk is vele, tegnap ott ültem mellette, hívnak és várnak bennünket. Egyetlen egy kérés, a Fóti gyülekezet kérése, hogy az érkezők létszámát jelentsük le, hogy úgy készíthessék az ebédet. Testvéreim, megérkezett, és az Isten tisztelet utántól megvásárolható éves Calvin kiadói kiadványoknak a sokasága. A Bibliaolvasó kalauz 260 forintért, képes Calvin kalendárium 430 forintért, és fali naptár pedig 95 forintért. Véletlenül az autóban felejtettem, ezért csak az Isten tisztelet utántól vásárolható. Érkezett még egy újságunk, Calvin csillag névvel. Néhány példányt kaptunk csak belőle. Ez a Magyar Református Egyháznak egy magazinja. Kérem, hogy ezt is vigyük el, ez egy ingyenes kiadvány, és adjuk oda másnak is. Inkább magazin, hogy hogyan élnek a Vajdaságban, vagy éppen Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján, és az anyai országban a reformátusok. Szeretném kérni és egyben megköszönni azokat az adományokat, melyel testvéreim csobánkai imaházunk felújítását támogatják. Módosítanunk kell, mert örömteli esemény, hogy adomány érkezett még gyülekezetünkbe. Gyülekezetünk hálaadó istentiszteletén 71.500 forint adomány érkezett borítékokban. Végül, de nem utolsó sorban szeretném hirdetni, hogy mai persejes adományunkkal a Verőcei templom felújítást fogjuk támogatni, mely összeget elviszünk majd a Verőcei gyülekezetnek délután. Kedves testvérek, a hirdetések és istentiszteletünk végéhez értünk. Záró énekül 114. Zsoltárunk első versszakát énekeljük el.
Izrael kijött Egyiptomból, az idegen népnek országából. Megtére Jákob háza, Júdát Isten magának szenteli. Az Izraelt országul fölvevi, ülön neki Ehúra.
Fennállva vegyük Istenünk áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Isten áld meg, Thank you.
Isten velünk bizonyos.